Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól, ki adta magát a mi bűneinkért, hogy kimentsen a jelen való gonosz világból, a mi Urunknak, Istenünknek akarata szerint, kinek legyen dicsőség, mind most, mind örökkön örökké. Amen.
Thank you.
a mi segítségünk, Isten tiszteletünknek megáldása, és ige hallgatásunk megszentelése az Úrtól jöjjön, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Az élő Istennek az igéjét a Márk írása szerint való evangéliumból olvasom, a 8. fejezet 22. versétől a 38. verssel bezárólag a következőképpen. Amikor Betsajdába érkeztek, egy vakot vittek hozzá, és kérték, hogy érintse meg. Ő pedig a vakot kézen fogva kivezette a faluból, azután szemére köpve rátette kezét, és megkérdezte, látsz-e valamit? Az felnézett, és így szólt, úgy látom az embereket, mintha fákat látnék, amint járkálnak. Azután Jézus ismét rátette a kezét a szemére, ő pedig körülnézett, meggyógyult, és tisztán látott mindent. Jézus ekkor hazaküldte őt, és ezt mondta, még a faludba se menj be. Jézus pedig elindult tanítványaival együtt Cézária Filippi falvaiba. Útközben megkérdezte tanítványaitól, kinek mondanak engem az emberek? Ők így feleltek, Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, ismét mások pedig egynek a proféták közül. Jézus tovább kérdezte őket, hát ti, kinek mondatok engem? Péter így válaszolt neki, te vagy a Krisztus. Jézus ekkor rájuk parancsolt, hogy senkinek ne beszéljenek ő róla. És tanítani kezdte őket arra, hogy az emberfiának sokat kell szenvednie, és el kell vettetnie a vénektől, a főpapoktól és az írástudóktól, és meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Jézus nyíltan beszélt ezekről a dolgokról. Péter ekkor magához vonva őt meg akarta dorgálni, ő azonban megfordulva tanítványaira tekintett, megdorgálta Pétert, és ezt mondta, távozz tőlem, sátán, mert nem az Isten szerint gondolkodol, hanem az emberek szerint. Ekkor magához hívta a sokaságot tanítványaival együtt, és ezt mondta nekik. Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, az elveszti. Aki pedig elveszti az életét én értem, és az evangéliumért, megmenti azt. Mit használ ugyanis az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val? Mert mit adhat az ember váltságdíjú lelkéért? Mert ha valaki szégyel engem, és az én beszédeimet a parázna és bűnös nemzedék előtt, azt az emberfia is szégyelni fogja, amikor eljön Atya dicsőségében, a szent angyalokkal. Imádkozzunk! Urunk, akkor és ott te parancsba adtad a te tanítványaidnak, mivel a te órád még nem érkezett el, hogy senkinek sem mondják el, hogy te ki vagy. Urunk, te látod azt, hogy ők is engedetlenek voltak, és a mi engedetlenségünk pedig abban van, hogy ma, amikor bizonságot kellene tenni te rólad, a te nagyságodról, a te áldozatod nagyságáról, a váltságról, arról, hogy van élet te nálad és te benned, mi ekkor vagyunk némák. Urunk, te látod, hogy milyen vaksik a mi szemeink. Te látod, hogy mennyire szükségünk van arra, hogy te nyitogasd fel a mi szemeinket lelkilátásra, az igazán fontos és igazán lényeges dolgok meglátására. És Urunk, arra kérünk téged most ezen az alkalmon, ezen az Isten tiszteleten, hogy lelked által ezt végezd el bennünk. Ezt cseleked meg velünk. És tégy bennünket bizonyságtevőiddé, olyanokká, akik nem szégyelnek téged, nem szégyellik a rájuk bízott evangéliumot. Urunk, cseleked meg velünk mindazt, amit kértünk. Amen. Bizonságtételem alapigéi megírva találhatóak a Zsoltárok könyvének 36. részében, a 6. és a 10. versekben a következőképpen. Uram, szereteted az égig ér, hűséged a fellegekig. Nálad van az élet forrása, a te világosságod által látunk világosságot. Ha a hétköznapokban valamit nagyon értékeset akarunk kifejezni, azt akarjuk elmondani, hogy valami milyen fontos, ami számunkra, akkor azt szoktuk mondani, hogy úgy fogok vigyázni rá, mint a szemem világára. Vagy ha valaki nagyon szeret valakit, akkor azt szoktam mondani rá, hogy ő az én szemem fénye. Egyértelmű, hogy azzal a hasonlattal, amivel testi látásunknak, szemünknek az épségét kifejezzük, ezzel nyilvánvalóan azt akarjuk mondani, hogy milyen fontos számunkra valami. Ebben a történetben, amit felolvastam a Márk evangéliumából, olvasunk arról, hogy megnyitja Jézus valakinek a látását, testi szemeinek az épségét állítja helyre, és az illető először homályosan lát, az emberek olyanok, mintha fák lennének és járkálnak, aztán ez az ember képes látni messzire és világosan. Jó lenne, hogyha azt látnánk ebből a mai igéből, hogy valójában, anélkül, hogy Jézus valakinek megnyitná a szemeit, a lelki dolgoknak, az igazán fontos és igazán lényeges dolgoknak a látására, anélkül mi valójában legfeljebb csak nézünk, de nem látunk. Hogy megint egy hétköznapi szólást vegyek, sokszor nem látjuk a fától az erdőt. Úrunk, a mi szemeinket is úgy akarja most nyitogatni, a mi lelki látásunkat úgy akarja helyreállítani, ahogyan a történetben a tanítványokét is, lépésről lépésre, fokozatosan, míg el nem érkezünk annak a felfedezésére, hogy kicsoda ő, mi az ő küldetése, küldetésének a titka, és ennél sokkal, de sokkal fontosabb még magunkra nézve, hogy mit követel meg ez mi tőlünk. 5 rövid gondolatot szeretnék a szívetekre helyezni ezen a mai délelőttön. Azt akarja először is, hogy benne meglássuk a Krisztust. Ugye számunkra mennyire természetes az, hogy azt mondjuk így, Jézus Krisztus. Mennyire nem volt ez magától értetődő és nyilvánvaló akkoriban. Megkérdezi az övéit Jézus. Mondjátok, kinek mondanak engem az emberek? És hányféle választ hall? Némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások egynek a próféták közül. Mennyiféle vélemény hangzik el ebben a világban Jézus Krisztusról, hogy kicsoda ő, hogy ki volt ő? Azok, akik elemző természetűek, és ez a dolguk, azt mondják, hogy Jézus egy volt a vallás alapítók közül. Aztán a világvallások képviselői is, közöttük volt mondjuk Mahatma Gandhi, azt mondták, hogy Jézus Krisztus az emberiség egyik legnagyobb hatású tanítója volt. Elvitathatatlan tőle ez a cím. Aztán megint mások, nyilvánvaló más indítatással, más szemszögből nézve, szerintem tudatosan, dolgoztam ilyen tudományos iratból, aminek ez volt a címe, hogy Jézus a varázsló, aki fekete mágiát tanult Egyiptomban, és ezzel ámította a népeket. Ezen a délelőttön azt kell mondjam, hogy az igazán döntő az a pillanat, amikor a te életedben, független attól, hogy mit állítanak mások, Jézus neked szögezi a kérdést, hogy te kinek tartasz engem? Ki vagyok számodra? Kinek tartasz engem? Mit gondolsz rólam? Kinek vallasz engem? És nekünk meg kell válaszolni ezt a kérdést. Nem kell itt külön beszélnem róla, hogy az ő személyével kapcsolatos vélemény az ma is botránykő, az ma is dönt, ma is elválaszt, ma is megkülönböztet. Tudni még attól függően, hogy kinek tartod őt, vagy hozzá kapcsolod, hozzá rendeled egész életedet, vagy pedig megtagadod őt. Csupán ennyi dől el azzal kapcsolatban, hogy te kinek tartod Jézust. A tanítványokat, amikor kérdezi, Péter szeméről, minthogyha hályogok esnének le, mindazt, amit addig látott, amit addig tapasztalt az ő mestere mellett, ebben a hitvallásban sűríti össze. Te vagy a Krisztus. És ezzel megvallja, hogy a legnagyobbnak, a legfontosabbnak tartja őt, és így micsoda kegyelem, hogy ő hozzá tartozhat, hogy hozzá rendelheti az ő életét. Igen, a Szentírás azt mondja, a hit, az üdvösség felé vezető út az ember életében akkor kezdődik meg, amikor ezt meg tudja vallani, hogy Jézus a Krisztus. A történetben Jézus tovább megy tanítványai szemének a lelki látás kitisztításának a dolgában. Tovább megy, mivel a tanítványok előtt immár nyilvánvalóvá lett, hogy az ő ember voltának van egy hatalmas nagy titka. Tudnélik, hogy ő a külső szemlélő számára talán egy olyan egyszerű ember, egy olyan egyszerű vándortanító, mint amelyből jártak nagyon sokan. Igaz, senkit sem követtek akkor a tömegek. Tudják a titkot, azt, hogy ő a Krisztus. Milyen sokan örültek volna annak, hogyha ezt tudhatták volna. Azonban Jézus tovább megy. Ismerik személye titkát, ám de még nem ismerik az ő küldetésének a titkát. Azt, hogy miért van itt, hogy mi a célja, és hogy mifelé halad. Ez a következő lépcsőfok, hogy meglássák, és hogy megértsék. Éppen ezért a tanítványainak megparancsolja, hogy a titkát ne fedjék fel, és elmondja számukra, hogy ő miért jött. És elmond valami felfoghatatlan és számukra érthetetlen dolgot, hogy neki szenvednie kell, megfeszítetnie, és harmadik napon feltámadnia. És itt van megint Péter. Az előző megnyilatkozásából azt gondolnánk, hogy ennek az embernek világos, tiszta lelki látása van. És most épp a fordítottja történik, ennek az ellenkezője félrevonja Jézust. Miért? Hogy megdorgálja őt. Milyen elképesztő dolog és felfoghatatlan dolog, hogy azért, mert Jézus el akarja végezni a váltságot, érte is, életét akarja adni az életét, mindazokért, akik benne hisznek, Péter megdorgálni igyekszik Jézust. És meg is kapja azt a figyelmeztetést, a legnagyobb kitüntetés és privilégium után, ami kőkeményen hangzik Jézus szájából. Távozz tőlem, Sátán! Nincsen lelkilátásod. Még mindig csak emberek szerint gondolkodol, és nem az Isten szerint. És hogy meddig így marad ez? Hogy mennyire elviselhetetlen a tanítványok számára az, hogy Jézus az ő tapasztalatuk szerint milyen hatalmas Úr, és érthetetlen és felfoghatatlan, hogy hogyan teheti meg azt, hogy így megalázkodjék, mutatja a lábmosás története is. És Péternek ugyanez a végletes viselkedése, hogy az én lábaimat nem mosod meg soha, és amikor azt mondja, hogy ha nem moslak meg, semmi között sincs hozzám, akkor már mondja, hogy jó, de akkor ne csak a lábamat, hanem a kezemet, sőt a fejemet is. Elviselhetetlen az a tudat, hogy olyan hatalmas Úr, mint Jézus, megaláztassék és szenvedjék. Tudjátok, az valami elképesztő dolog szemlélni őt, aki bír akkora hatalommal, mint ő, azt a munkát végezni, amit rabszolgák végeztek. és elviselhetetlen meggyalázva és megalázni látva őt, aki oly sokakat megmentett. Elviselhetetlen a tanítványok számára, mert képtelenek belátni azt, hogy a szenvedés nem kisebbíti az ő nagyságát. Sőt, a tövis korona lesz majd az ő dicsőségének a koronája. Tovább kell mennünk, ahogyan tovább ment Jézus is. Mit kell meglátnunk még? Azt mondja, hogy Krisztus követésében meg kell látnom a magam keresztjét. Azt mondom, hogy Jézus a Krisztus. Azt mondom, értem, hogy miért jött, mi volt az ő küldetésének célja, azonban itt jön a személyes rész. Mi következik abból számomra, hogyha én követni kívánom őt? És ez az a pont, ahol általában azt szoktuk mondani, hogy innentől kezdve válik kényelmetlenné számomra az, hogy én Krisztusról neveztetem. Ugyanis logikusan következik egyik a másikból. Ha én a Krisztusé vagyok, ahogy az ige mondja, egyetlen szolga sem lehet nagyobb az ő uránál. És hogyha ő önként szolgai formát vett föl, ha ő magát megüresítette és megalázta, ha ő önként engedelmesen szolgált, akkor én ezt megtakaríthatom-e, megkerülhetem-e, vagy megspórolhatom-e? És Jézus azt mondja, hogy nem. Ha valaki követni akar engem, az tagadja meg magát, és vegye fel a maga keresztjét. És itt két különböző mozzanat van. Azt mondja először, hogy mit jelent az, hogy felvenni a keresztemet? Mit jelent a kereszt felvétele? Azt mondja, hogy tagad meg magad. Mindazt, ami a te régi éned, a te múltad, vagy ahogyan másként mondja a Szentírás, a te óembered, azt add a halálba. Add a halálba, értem, mert úgyse tudod megtartani önmagadat. Csak elvesztenéd magadat. És mi a kereszthordozás? Az lenne, hogy a nyakunkban hordjuk. Divatosan, ezüstből, aranyból, ugyanilyen láncon. Ez is egyfajta kereszthordozás, kétségtelen. Csak ő a keresztet valahogy másként hordozta. Roskadozva is a vállán. A bűnök súlya alatt roskadozva. Add a halálba régi életed, és hogyha felvetted a keresztet, a hordozása pedig azt jelenti, hogy mindezt meg kell tenned naponként. Naponként kell tudni megtagadnod saját magadat, régi valódat, régi önnön magadat azért, mert te Krisztushoz tartozol. És tudjátok, azt mondtam, hogy az igazán lényeges dolgokhoz lelkilátás kell. És ez az, ahol valaki azt mondja, hogy azt én képes vagyok elfogadni, hogy Jézus valóban fölötte állt minden embernek. Azt is elfogadom, hogy ő a testet öltött Isten. Elfogadom az áldozatát, na de kérem, hogy ezt megcselekedjem. Hogy ezt megcselekedjem, ehhez lelkilátás kell. Azt mondja aztán, negyedik pontként, meg kell látnom a magam lelkét az életben. Minek kapcsán mondja ezt Jézus? Azt mondja, hogy mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyere is, de a maga lelkében kárt van. Zárójelben hadd mondjak itt egy fél mondatot. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri is? Tudjátok, ez még senkinek sem sikerült. Jelentkező, próbálkozó mindig volt, jó néhány, ma is van. Az egész világot megnyerni még senkinek sem sikerült. Az sem bír vele, aki pedig a testet öltött, tehát kísérthető, Jézus Krisztusnak ajánlotta, hogy néked adom, ha előttem leborulsz. Mit használ az embernek, hogyha az egész világot megnyerné is? Sok-sok dolgot meglátunk és megkívánunk az életben, és ezekből sokat meg is szerzünk magunknak. Élvezeti cikkek, anyagi javak. És hadd mondjam el, hogy Jézus nem arról beszél, hogy ne szeressük a szépet. Nem arról beszél, hogy ne gyarapodjunk tisztességes módon. Ezt kérjük el mindig, amikor azt mondjuk, hogy a mindennapi kegyerünket add meg nékünk ma. Hogy legyen meg a létbiztonság, az anyagi biztonság. Nem erről beszél. Jézus arról beszél, amikor mindezek fontosabbá válnak, mint az, hogy az ember a maga lelkének épségét megőrizze. Nem beszél arról, hogy fordítsunk hátat az értékeknek, hanem arra figyelmeztet az igazi érték, a magad lelke. És az embernek ezt mindig látni kell, mindig szem előtt kell tudni tartani. Ugye hallottuk Jobbnak a történetét nem is oly régen. Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, és ugye így is megyek majd el. Ezek a dolgok, amik oly sokak számára annyira fontosak, hogy megéri azt, hogy a lelkükben kárt valljanak érte, ezek mind itt maradnak. Hirtelen egyik percről másikra annyira jelentéktelenné lesznek annak a számára, aki elmegy. Milyen fontosak lesznek azoknak számára, akik itt maradnak. Képesek érte marakodni is. De mit ér vele az, aki elmegy? Akkor már csak egyetlen dolog marad, ami számít, és ami örök, és ami megmarad. A lelke, amit nem tartott mindig szem előtt, nem tartott mindig fontosnak. És hogyan lehet megtartani és megnyerni a magunk lelkét? Ez az elképesztő dolog megint, amit lelkileg kell tudni látni. Úgyhogy nem magamnak őrzöm, hanem odaadom Jézus Krisztusnak. Rábízom. És akkor az mindenképpen megmarad. Utolsó gondolata ennek a mai igének az, hogy meg kell látnom Krisztus beszédében azt, hogy az nem szégyelni való. Tudjátok, nem csak Jézus Krisztus személyéről, de az ő tanításáról is meg annyi vélemény van 2000 esztendeje ebben az embervilágban. Azt mondják, hogy bolondság, azt mondják képtelenség, azt mondják gyönyörű, de vágyálom. És meg annyi értetlenség veszi körül. Aztán olyan sokan értik félre. Mások olyan sokan szándékosan magyarázzák félre. Mi minden veszi körül Jézus Krisztusnak a tanítását, ahogy ő mondja, az ő beszédét. És az nagyon gyakran hangzik el, koporsókban, fekvők fölött, ravatalozókban, általam is, hogy mennyire meg kell szívelni azt, amit Jézus Krisztus mondott, hogyha valaki vallást tesz én rólam az emberek előtt, arról és csak arról teszek majd én is vallást az én mennyei atyám előtt. És ez az ige emellé kerül, ezt kiegészíti, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy ha valaki nem szégyelli az én beszédeimet az emberek előtt, azt én sem fogom majd szégyelni. Nézd magadba, testvérem! Vajon nem-e kezd el valami sajogni benned, mert keresztjének hívnak, Krisztusról neveztetnek, vágysz rá és számítasz arra, amit ő ígért, amit ő neked fenntart és elkészít. De sokszor olyan kényelmetlen róla beszélni. Olyan sokszor remeg meg a szabad, amikor őt kellene szóba hozni. Róla bizonyságot tenni és az ő szavát hirdetni. És te valahol mégis szégyelled, ami pedig egyedül fontos és egyedül lényeges. Boldog vagyok akkor, ha olyan leszek, mint Pál, aki, amikor ott állt az őt kihallgatók előtt, bátran tett bizonyságtételt, és bátran vállalta azt is, hogy akár le is bolondozták Krisztusért. Boldog vagyok, ha nem szégyellem őt mások előtt. Akkor is, ha kinevetnek érte, akkor sem, ha lebolondoznak érte. Ha így teszünk, akkor ő sem fog majd egykor szégyelni bennünket. Mit lehetne mondani ezeknek a gondolatoknak a végén? Lelki módon, bárcsak tudnánk úgy látni, mint ahogy testileg látott az a megnyitott szemű vak. Látott először homályosan. Ahogyan látunk mi is, tükör által. Bárcsak tudnánk látni messzire és világosan. És egykoron majd színről színre. És bárcsak tudnánk mindig őt látni, akit követünk. Legyen így. Amen. Köszönjük, Urunk, az eligazító szót. Köszönjük a Te szavadat. Köszönjük azt, hogy a Te világosságod által láthatunk mi is világosságot. Urunk, ne tekints arra és bocsáss meg nekünk azt, amivel követőidként, gyermekeidként és hitvallóidként mi szégyent hoztunk rád. Bocsásd meg a sok-sok elmulasztott alkalmat, amit Te elkészítettél, de amivel mi nem éltünk és nem használtunk ki. Urunk, Te látod azt, hogy nekünk ebben az életben folyamatosan szükségünk van a Te jelenlétedre a mi életünkben. Te látod jól, hogy mennyire szükségünk van világos, tiszta, eligazító szóra és tanításra, és kérünk, hogy ezt ne vonj meg tőlünk. Urunk, cselekedd meg azt, hogy mi lehessünk vallástevők, bizonyságtevők, hitvallástevők ebben a világban rólad. Hiszen Te a mi szolgálatunkon keresztül uralkodsz, és Urunk, mi csak így lehetünk a világosságnak a gyermekei. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Aki győz, annak megadom, hogy velem együtt üljön az én trónusomon, mint ahogy én is győztem, és atyámmal együtt ülök az ő trónusán. Ámen. Áldás békesség Isten velünk, a viszontlátásra.